A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet útmutatónkban erre a mai alkalomra kijelöltek számunkra esti igeként János evangéliumának 18. fejezetében a 12. verstől a 17. versig a következőképpen. A katonai csapat, az ezredes és a zsidók templom szolgái ekkor elfogták Jézust, és megkötözték. Először Annáshoz vitték, ez ugyanis apósa volt Kajafásnak, aki főpap volt abban az esztendőben. Kajafás volt az, aki azt tanácsolta a zsidóknak, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért. Simon Péter és egy másik tanítvány követte Jézust. Ez a tanítvány ismerőse volt a főpapnak, és bement Jézussal együtt a főpap palotájába. Péter pedig kívül állt az ajtónál. Kiment tehát a másik tanítvány, a főpap ismerőse, szólt az ajtót őrző lánynak, és bevitte Pétert. Az ajtót őrző szolgáló leány ekkor így szólt Péterhez: nem ennek az embernek a tanítványai közül való vagy te is? De ő így felelt: nem vagyok. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Hanvazó szerda óta János evangéliumát olvashatjuk estéről estére. A nagyheti időszakban útmutatónk alapján végigveszük részletesen Jézus szenvedésének az utolsó óráit. A szenvedés történetben különböző emberek kerülnek előtérbe. A négy evangélista más és más hangsúlyokat említ, szereplőket helyez középpontba, vagy éppen helyez háttérbe. Máté evangélista Jézusra, a főpapra, Kajafásra, valamint a hamis tanukra helyezi a hangsúlyt. Márk evangélista Júdás szerepét helyezi előtérbe, de beszél Jézusról is, és a főpapról is. Lukács Jézust és az eseményt állítja középpontba. A szinoptikus evangéliumok mindegyike külön számol be a péteri tagadásról. János azonban idézőjelben összegyúrta a kihallgatás eseményével. Jézus, mikor övéi előtt áll, akkor magára marad, elhagyják és elfutnak tőle. János ezt nem írja le, azonban a 6. fejezetben utal valami nagyon drámai mondatban arra, hogy hogyan hagyják el őt a tanítványai. A 6. fejezet 66. versében ezt olvashatjuk: ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak és nem jártak vele többé. És Jézus ekkor kérdezi meg tőlük, hogy vajon ti is el akartok menni, Simon Péter pedig így felelt: Uram, kihez mennénk, örök élet beszéde van nálad, és mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje. Micsoda lélek, Szentlélek által való kijelentés ez, de milyen szomorú, hogy ez a hitvalló Péter is kihátrál az elfogatáskor Jézus mellől. Jézus ellen hatalmas túlerővel vonulnak fel a katonák, a főpapok, farizeusok, azoknak szolgálja a templomőrség, felfegyverkezve, haraggal, dühhel, elszántsággal, erőt, hatalmat fitoktatva, mint aki kezükben érzik az irányítást, és közben kiderül, hogy még ebben a helyzetben is Jézus Úr. Jézus Úr, ura a helyzetnek. Az eseményben is ő kérdez, hogy kit kerestek, az ő szavára meghátrálnak és földre esnek, ő parancsol, hogy ezeket bocsássátok el, és még arra is van ideje, figyelme, ahogy utaltam is az imádságban, olyan megdöbbentő, ott a nagyheti eseményben, olyan megdöbbentő ott a kereszt eseményében, hogy még édesanyjára is van gondja, még a jobboldali Latóra is van gondja, hogy nem a maga szenvedésével foglalkozik, nem a maga szenvedését állítja előtérbe, nem mártír akar lenni ott a tömegben. Mert ő Úr. Ő Úr, és mindenre kiterjed a figyelme, és így van ideje még a szolgát, Mákust is meggyógyítani. Látszólag Jézus az elfogott, a kiszolgáltatott, a rab, a lefegyverezett, mégis az ő kezében zajlódnak az események. Mert ő mindennek ura, és valóságosan tapasztalható, hogy ő a királyok királya, és ő mindenek felett áll. Azt hiszük, hogy a hatalmas tömeg lehengerel, azonban érzékelhetjük, hogy Jézus isteni dicsősége mindenek fölött áll. Nem az emberek veszik kezükbe Jézust, hanem Jézus adja oda magát. Jézus a 17. fejezetben a főpapi imádságban mondja, azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet. Ő önként adta oda az életét. Senki nem kényszerítette, nem fegyverektől való félelmében, nem emberi presszió hatására, nem a tömegtől való rettegés miatt, hanem az ember iránt érzett teljes, odaadó, elkötelezett szeretete miatt. Az Atyának alárendelt teljes engedelmesség és az ember iránt érzett mentő szeretet minden cselekvésének és minden szavának a mozgató rugója. Ezért megy ő elébe a katonáknak, ő keresi a katonákat, ő kérdezi, hogy kit kerestek, és ő válaszol, hogy én vagyok, és ebben az én vagyok kijelentésben kijelenti, hogy én vagyok a világ világossága, én vagyok az életnek a kenyere, én vagyok az út, az igazság és az élet, én vagyok a jó pásztor, én vagyok a szőlőtő, én vagyok az ajtó, és amikor ti engem úgy hívtok, hogy mester és úr, jól teszitek, mert én vagyok. Én vagyok. Ebben az én vagyokban Jézus kifejezi, hogy őt el lehet fogni, őt rabráncra lehet verni, éjnek idején, de ő akkor is a világ világossága marad. Ő lehet, hogy a Golgotai kereszten azt mondja, hogy szomjúhozom, mégis ő az életnek a vize, ahogy olvashatjuk a János evangéliumában, aki abból a vízből iszik, amelyet ő ad neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz ő benne. Vagy én vagyok az, aki megéhezem, de ő az élet kenyere. Aki ő hozzájön, nem éhezik meg, és aki ő benne hisz, nem szomjazik meg soha. Elfoghatják és megverhetik most a pásztort, és szétszórhatják a nyájat, de éppen ezáltal lesz belőle az a jó pásztor, aki az életét adja a juhokért. És elvehetik az életét, de nem akadályozhatják meg abban, hogy éppen ezáltal mentse meg az életét azoknak, akik hisznek ő benne. Lehet elfogni Jézust, lehet ajtóstúl rontani Jézusra, de akkor is ő marad az ajtó, aki által lehet átmenni a halálból az életbe. Szegekkel és dárdával kionthatják a vérét, de mit tehetnek az ellen, hogy éppen ez a vér az, ami megtisztít minket minden bűntől, ahogy János első levelében is olvashatjuk. Szegekkel és dárdával át lehet szúrni a testét, és vér ömölhet ki belőle, de éppen az ő teste és vére ad teljes bűnbocsánatot azoknak, akik őszinte bűnbánattal rogynak térdre, és veszik magukhoz kenyérben és borban. Ebben a két szóban, hogy én vagyok, teljesedik ki Isten dicsősége Jézus Krisztus által, és ebben a dicsőség megnyilatkozásban nem tehet az ember semmit, csak egyet, meghátrálni és földre esni. És ez a jelenet mindent elárul. A legnagyobb, legerősebb, felfegyverkezett emberi erő is térdre rogyik Jézus előtt. A Jézust körülvevő tömeg, a katonák nem tudnak más tenni, mint visszatántorodni és földre esni. És Jézus hatalma ebben a pillanatban is megmutatkozik, és akkor is megmutatkozik, amikor az ember másként látja. Jézus akkor is hatalmas, akkor is a mindenség ura, amikor emberek kezébe adatik, amikor bilincsbe verve viszik, amikor ostorozzák, amikor tövis koronát tesznek a fejére, amikor szegeket ütnek a kezébe, amikor dárdával átszújják az oldalát, amikor azt mondja, hogy elvégeztetett. Az ő hatalma nem mindig a látványban mutatkozik meg. Az ő hatalma nem emberi mértékkel mérendő. más az isteni, és más az emberi mértékegység. Sokan azt hiszik, hogy ő az elfogatása, lefegyverézése, bilincsbe verése, elítélése, kereszthordozása, halála, az az erőtlenségnek a jele. Jézusnak az én vagyok és kit kerestek szavai éppen azt mutatják, hogy minden az ő tervének a része. Hogy semmi sem történik másképpen, mint ahogy azt az atya eltervezte. És nyilván az, hogy a katonák meghátrálnak és földre esnek, az nem volt a katonáknak a tervében. Hiszen a tudatos erődemonstrációba ez nem fért bele, de aki Jézushoz megy, az előbb-utóbb a földön végzi. Többféleképpen lehet a földre borulni. A katonák földre borulása nem olyan volt, mint Pál apostolé. Idézzük csak fel. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény villant fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá. Többféleképpen lehet leborulni Jézus elé, de jaj, annak, ha erővel és hatalommal közelíti meg Jézust. Aki így közelíti meg őt, ahhoz vagy nem szól, gondoljunk csak Heródesre, aki élete végén a földön végezte, azt jegyezték fel róla, hadd idézzem a beszámolóból, bőrének egész felületén elviselhetetlen viszketést érzett, beleiben pedig szüntelen fájdalmakat, lábai megdagadtak, bélgyulladása támadt, szeméremteste rothadni kezdett, és férgek nyüzsögtek benne. Tehát Jézus vagy nem szól az ilyen emberhez, vagy azonnal lefegyverezi, és azt mondja, semmi hatalmad nem volna, mondta Pilátusnak. Ami nagyon döbbenetes a mai történetünkben, hogy Jézus áll az egyházi vezetők előtt, és egy ideig csendben van. Az egyházi vezetők, a papok és egy tanítvány annál hangosabban mondja hitvallásait. Mit csinálnak a vezetők? Más evangéliumi tudósításból tudhatjuk meg, hogy a vezetők azon fáradoztak, hogy hamis tanúkat verbúváljanak elő. A főpapok pedig az egész tanáccsal, nagy tanáccsal együtt igyekeztek hamis tanúvallomásra szerteni Jézus ellen, hogy halálra adassák, de nem találták, pedig sok hamis tanú állt elő. Olvashatjuk Máté evangéliumában. És tudjátok, ez is egy hitvallás. Hamis tanúkat keríteni a föld alól is. Őket nem az igazság érdekli, hanem az, ezt az embert mindegy, hogy milyen áron, de el kell tüntetni, ki kell iktatni a lelki ismeretükből, az életükből és mindenhonnan. Az ilyen típusú emberek nem válogatnak az eszközökben sem, ők azt mondják, hogy a cél szentesíti az eszközt. A cél pedig Jézust megölni, és ehhez az eszköz pedig mindegy. Ez a fajta módszer pedig végig húzódik a magas egyházi vezetők döntésén, hiszen körülbelül 3 évtizeddel később Annás nevű főpap Krisztus után 62-ben lefejeztette Jakabot, az első jeruzsálemi püspököt is. Ezeknek nem számított, hogy milyen eszközt használnak, ha kell, hamis tanúkat szerveznek, ha kell, akkor csőcseléket toboroznak, ha kell, ölnek, nekik mindegy, nem válogatnak az eszközökben. Micsoda hitvallás egyházi vezetőktől. Aztán ott van Péter, a fogadkozó, a hitvalló Péter. Ő is mond egy hitvallást, amit az igénknek az utolsó sora volt. Nem vagyok. Talán a fülünkbe cseng az a mondat, amit az imént idéztem, Uram, kihez mehetnénk, örök életnek beszéde van te nálad. És most itt van ez a két szó, nem vagyok. Komoly hitvallás után egy másik komoly hitvallás, nem vagyok, nem ismerem, azt se tudom, ki ez az ember, háromszori tagadással, fokról fokra, fokozatosan csak tagad, egyre mélyebb vállalással, egyre erőteljesebben, már esküdözik is, nem vagyok, nem ismerem, és nem tudom, ki ez az ember. És milyen szomorú ez a viselkedés. Jézus pedig csendben áll, és zajlanak körülötte az események. És ahogy említettem, Jézus nincs kiszolgáltatva, hanem ura az eseménynek. Olyannyira, hogy Kajafás tudtán kívül, itt utal János egy korábbi mondatára, proféciát mondott, erről korábban is olvashatunk a 11. fejezetben, hadd idézzem, ha ekképpen hagyjuk őt, mindenki hinni fog ő benne, és eljönnek majd a rómaiak, és elveszik tőlünk minden helyet, minden népet. Egy pedig ő közülük, Kajafás, aki főpap volt abban az esztendőben, mondta nékik, ti semmit sem tudtok, meg sem gondoljátok, hogy jobb nékünk, ha egy ember halljon meg a népért, és az egész nép elnevesszen. Ezt pedig nem magától mondta, hanem mivel, hogy abban az esztendőben főpap volt, jövendőt mondott, hogy Jézus meg fog halni a népért, és nem csak a népért, hanem azért is, hogy az Istennek elszélett gyermekeit egybegyűjtse. Olvashatjuk a 48-tól az 52. versig. Ezt János újra megerősíti a 18. fejezet 14. versében. Kajafás volt az, aki azt tanácsolta a zsidóknak, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért. Az atya, aki elküldte egyszülött fiát, az eseményeket kezében tartja, és felhasznál olyanokat is, akik egyébként ellene vannak az atya akaratának. Olyan szituációnak lehetünk a tanúi, ahol ellentétes a szó, a profécia és a tett. El akarja fogni azt, akiről azt mondta, hogy a népért hal meg. Isten kezében tartja még az ellenséget is. Az ő szája által teljesedett be az a profécia, amit neki igazán tudnia kellett volna. Ézsaiás proféta könyvének 53. fejezetéből kortársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiirtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés. Egy ember hal meg a nép vétkeiért, Isten még azokkal is kimondatja az igazságot, akik tagadják azt. A főpap kérdezi Jézust, ő pedig megtöri a csendet és válaszol. Én nyilvánosan szóltam, titokban nem beszéltem semmit. És ez egy utalás arra, amit ezek az egyházi vezetők tesznek. Éjnek idején, sötétben, titokban tesznek mindent, ezzel ellentétben Jézus nyíltan, egyértelműen, világosan beszélt mindig. Ő nem azokkal az eszközökkel dolgozik, amivel a főpapok, egyházi vezetők. Ebben is megmutatkozik a kétféle hitvallás. Az emberi módszer és az isteni módszer, az emberi eszközök és az isteni eszközök. Milyen távol vannak egymástól, és ezt Jézus le is leplezi. Mert amikor ő megszólal, akkor ő leleplez. Világosságra hoz, felszíre emel sötét, titkos dolgokat. Ahogy a lekcióban is hallottuk, leleplezi azt a szándékot, és világosságra hozza. Ő nyilvánosan beszél, tanít, gyógyít, hívja az embereket megtérésre, őszintén beszél bűnökről, nem kenceficézik, nem kenegeti a dolgokat, nem mismásol az éj leple alatt titokban, hanem minden, amit mond, egyértelmű, világos és nyilvános. A főpap a tanítás felől érdeklődik. Erre Jézus azt válaszolja, kérdezd meg azokat, akiknek az élete megváltozott. Akik hallottak engem, akik látták, megtapasztalták, akik számára a valóság lett, amiről beszéltem. Ha nekem nem hisztek, higgyetek azoknak, akik szintén a személyes életükben megtapasztalták. Csak tudjátok, ha valakit nem tud meggyőzni Jézus, az semmi nem győzi meg. Jézus az egyházi vezetők előtt áll, akiknek kemény maradt a szívük, és meggyőzhetetlenné váltak szívük keménysége miatt. Testvérek, ezen a nagy héten forgassuk a szívünkbe azt a kérdést, hogy hogyan állunk Jézus előtt. Aki engedi, hogy világosságra hozzon bennünk mindent, amit az éj leple alatt titokban teszünk, kemény a szívünk, vagy meggyőzhetetlenek vagyunk, hogy engedjük, hogy Jézus megálljon előttünk, ahogy megállt a házasságtörő asszony előtt is, és felemelte a porból, megbocsátott neki, és elengedte őt azzal a megbízással. Én sem ítélek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. De jó lenne ilyen lélekkel hallgatni őt, és készülni ezen a nagy héten arra, hogy leplezzen le bennem, bennünk mindent, hogy újítsa meg egészen az életünket, hogy nyilvánvalóvá legyen, megtapasztalhatóvá váljon bennünk az értünk meghalt és feltámadott Jézus. Amen. Imádkozzunk. Uram, nehéz szavakba foglalni mindazt, ami most bennem van, amit te tettél, és hálás a szívem azért, hogy engedelmes voltál egészen a kereszt halálig. És a kereszten történt esemény rámutat arra, hogy az Atya benned mutatta be azt az engesztelő áldozatot. És hálásak vagyunk azért, hogy megbékéltette önmagával a világot. Te benned és te általad. És köszönjük, hogy benned és általad van menetelünk az Atyához. Urunk, könyörgünk azért, hogy te végezd el a szívünkben mindazt, amit elterveztél. És addurunk, hogy meghassa a szívünket mindaz, amiről hallunk, amiről olvasunk. Kérünk azért, hogy légy velünk. Amen.